Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, a Zsoltárok könyvéből hallgassuk meg Isten igéjét. A harmadik Zsoltárban így szól hozzánk Isten írott beszéde. Dávid Zsoltára, fia, Abszalom elől való futásakor. Uram, mennyire megsokasodtak ellenségeim, sokan vannak a rám támadók. Sokan mondják lelkem felől, nincs számára segítség Istennél. De te, ó Uram, pajzsom vagy nékem, dicsőségem az, aki felmagasztalja az én fejemet. Felszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgatott engemet az ő szentsége hegyéről. Lefekszem és elalszom, felébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek sok ezernyi néptől sem, mely körös körül felállott ellenem. Kelj fel, Uram, tarts meg engem, Istenem, mert te verted arcul minden ellenségemet, a gonoszok fogait összetörted. Az Úré a szabadítás, legyen a te népeden a te áldásod. Isten áldja meg az ő igéjét szívünkben, most gyertek, fennállva imádkozzunk. Dicsőítünk téged, örökkévaló Istenünk, az Úr Jézus Krisztus által, aki teremtettél mindent, aki fenntartasz mindeneket és bölcsen irányítasz, és aki mindenről gondot viselsz. Köszönjük te néked, hogy kegyelmet sokaságából házadba jöhetünk, és megállhatunk szent színed előtt, szent félelemben, Isten félelemmel a szívünkben. Kérünk téged arra, hogy szólíts meg ma minket az igén keresztül, és igéd által, lelked által szabadíts meg bennünket mindattól, amitől, vagy amiből bennünket meg kell szabadítani, vagy amiből ki kell szabadítani minket. Kérünk téged arra, hogy tégy minket szabad emberekké, a szó igazi és teljes értelmében szabadokká. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy te vagy az, aki bennünket megszabadítasz, te vagy az igazság, és az igazság te szabaddá bennünket. Kérünk téged arra, hogy te légy most itt közöttünk vigasztaló úrként is, és vigasztald meg azokat, akik gyászolnak, akiknek szomorúság van a szívükben. Tekints azokra is, akiknek öröm van a szívükben, és ne engedd, hogy elbizakodjunk, ne engedd, hogy kevélyen elforduljon tőled a mi szívünk a jó sors az áldások alatt. Kérünk téged arra, hogy segítsél és fordíts bennünket akár jó, akár rossz sorsunkból magadhoz. Kérünk téged arra, hogy áld meg a gyerekeket, akik ugyanebben az időben összejönnek itt az Isten tiszteleten. Kérünk, hogy légy azokkal, akik őket tanítják. És kiáltunk hozzád, hogy tekints mindazokra a helyekre, ahol a te nevedben gyűlnek össze az emberek, és szomjazzák, éhezik a te igédet, a te szavadat. Kérünk, hogy légy ott is jelen, és töltsd be az ő szívüket is vigasztalással, örömmel, és mindazzal, amire szükségük van. Légy áldott azért, hogy most itt együtt lehetünk. Kérünk, beszélj hozzánk, drága igéden keresztül. Köszönjük, hogy meghallgattál minket. Amen. Énekeljük testvérek igehirdetés előtt a 162. énekünket, pontosan a 162. énekünknek a 7. versét, ami így kezdődik, prédikáltas szent ígédet, felséges Isten. Isten tiszteletünk alapígéjét az apostolok cselekedeteiről írt könyvből olvassuk, a 18. részből. Az 5. verstől olvassuk az ígét a 18. versig. Leülve hallgassuk meg az ige szakaszt. Tehát az apostolok cselekedeteiről írott könyv 18. részében az 5. verstől így olvassuk Isten igéjét. Mikor pedig megérkeztek Makedóniából Sílás és Timóteus, szorongatta a lélek Pált, és bizonyságot tett a zsidóknak, hogy Jézus a Krisztus. Mikor pedig azok ellenszegülének és káromlásokat szólának, ruháit kirázva mondán ékik: véretek a fejetekre, én tiszta vagyok, mostantól fogva a pogányokhoz megyek. És átmenvén onnét méne egy Justus nevű istenfélő ember házához, kinek háza szomszédos vala a zsinagógával. Krispus pedig a zsinagógának feje, hitt az Úrban egész ház népével együtt. A Korintus beliek közül is sokan halván hisznek vala és megkeresztelkednek vala. Mondta pedig az Úr látás által éjszaka Pálnak: ne félj, hanem szólj és ne hallgass, mert én veled vagyok, és senki sem támad reát, hogy néked ártson, mert nékem sok népem van ebben a városban. És ott lakozék egy esztendeig és 6 hónapig, tanítva köztük az Isten igéjét. Mikor pedig Gallió volt Akhája tisztartója, rátámadának a zsidók egy akarattal Pálra, és vivék őt a törvényszék elébe, mondván: ez a törvény ellen való istentiszteletre csábítja az embereket. Mikor pedig Pál meg akarta nyitni a száját, mondta Gallió zsidóknak: ha valóban valami bosszútételről vagy gonosz cselekedetről volna szó, zsidók, igazság szerint meghallgatnálak benneteket, de ha a tanításról, nevekről és a ti törvényetekről van kérdés, ti magatok lássátok, mert én ezekben bíró nem akarok lenni. És elűzte őket a törvényszék elől. A görögök pedig minnyájan Szoszténészt a zsinagógának fejét megragadván verték vala a törvényszék előtt, de Gallió velük semmit sem törődött. Pál pedig, miután még több napig ott maradt, az atyafiaktól elbúcsúzván Szíriába hajózott, és vele együtt Priscilla és Aquilla, minek után a fejét megnyírt a Kenkreában, mert fogadása volt. Kedves testvérek, az elmúlt vasárnap elkezdtünk foglalkozni a korintusi gyülekezettel, és még a mostani vasárnap is itt maradunk. Hogyan is jött létre az a gyülekezet, ezt vizsgálgatjuk. És hát a felolvasott igéből egyértelműen elénk áll az a helyzet, hogy ez a korintusi gyülekezet egyáltalán nem zökkenőmentesen jött létre. Kifejezetten nagy konfliktus állt elő Korintusban Pál szolgálata nyomán, és ebben a konfliktusban született meg ez a gyülekezet, aminek az életében majd a későbbiekben mélyebben foglalkozunk. Most nézzük meg ezt a konfliktus helyzetet, amit kibontakozott, és hát tanuljunk belőle. Az első kérdés, amit mindjárt fölteszünk, az, hogy mi váltotta ki a konfliktust. Nos, a zsidók és a keresztények közötti konfliktus kiváltó oka Pálnak a tanításában rejlett. Emlékszünk arra, hogy az apostol a zsinagógában hirdette azt, hogy Jézus a Krisztus. A Krisztus az a görög fordítása a messiás szónak. Vagyis a názáreti Jézus a zsidók messiása. A messiás a zsidók számára az Istentől küldött, isteni eredetű személy, Izrael legfőbb királya, Izrael legfőbb papja, Izrael leghatalmasabb prófétája, aki helyreállítja Izrael népét, sőt, Isten uralmát is helyreállítja ezen a földön. Pál tanításának a lényege a zsinagógában az, hogy ez a zsidóknak megígért és általuk várva várt személy a názáreti Jézus. Ezt az apostol nagy türelemmel és nagy szeretettel adta elő, de ez az üzenet, ez a tanítás a zsidókkal egy konfliktushoz vezetett. Az apostol egyszerű üzenetében ugyanis, testvérek, a zsidók egészen világosan meghallották az addig gyakorolt Isten tiszteletük végét jelző gongütést, valamint annak a jelzését is, hogy az Isten tisztelet tekintetében egészen újat kell kezdeniük. Megértették, hogyha Pál üzenete igaz, és Jézus a Krisztus, és ezt ők elfogadják, akkor annak bizony messze menő következményei lesznek. Ha ugyanis tényleg Jézus a Krisztus, akkor beteljesültek az ószövetségi messiás ígéretek. A messiás váradalom pedig át kell, hogy alakuljon a messiás imádatává a szívükben. Meg kell hajolniuk a názáreti Jézus előtt, és követni kell akkor az utasításait. Így viszont a továbbiakban a názáreti Jézus, aki a Krisztus, uralni fogja a hitüket, a kegyességüket, életüket, és kultúrájuknak egy egészen új arculatot fog adni. Megértették a zsidók azt is, hogy ha ők a messiást már nem várják, hanem imádják, és engednek az ő szavának, akkor ez a messiás, aki a názáreti Jézus, számos régi parancsolatot, vallási hagyományt, szertartást eltöröl, és újakat ad eléjük. Ha pedig ezeket követni fogjuk, gondolhatták a zsidók, akkor az egész zsidó hit és vallásgyakorlat alapvető változásokon fog átesni. Tehát megértették, hogy Jézus Krisztusként való elfogadása után alapvető változásokon fog átmenni a zsidó hit, vallásgyakorlat és az egész zsidó kultúra. Jól megértették, hogy a názáreti Jézus, mint messiás, arra fogja őket kényszeríteni, hogy felülvizsgálják és átértékeljék addigi teológiájuknak számos elemét, a hitnek, a kegyességnek, a gyakorlatát. Bizonyos hagyományokat be kell majd fejezniük, és ahogy mondtam, újakat kell felvenniük. Olyan mély változásokon fog átmenni a zsidó vallás, hogy így mondjam, olyan metamorfózison fog átmenni, hogy aztán szinte magunk se ismerünk magunkra, gondolhatták a zsidók, ige hallgatók. Hiszen akkor például a továbbiakban olyan formán, ahogy eddig, nem lesz szükség például a jeruzsálemi templomra. Nem lesz szükség olyan formán a papságra sem, mint ahogy azelőtt. Nem lesz szükség az áldozatok tömegére olyan formán, mint ahogy azelőtt. Új tekintély támad előttük. Ábrahám, Mózes és Illés tekintélyét felülmúlja a názáreti Jézusnak a tekintélye, a messiásnak a tekintélye. És ki tudja, mi marad meg a Tóra előírásai közül, és milyen új tradíciókat kell majd fölvenniük. Ráadásul azt is megértették, hogy Pál beszélt nekik, és nem két mondatban beszélt, hanem nyilván sok mindent mondott nekik. Megértették, hogy Jézuson, aki a Krisztus, aki a messiás, most Jézuson keresztül nem csak a zsidók fogják majd Isten népét alkotni, hanem ráadásul még belépnek közéjük a pogányok is. A zsidók pedig háttérbe szorulnak. Mi lesz a szombatnapjunkból? Mi lesz a körülmetélkedésből? Végső soron pedig, ki ez a názáreti egyáltalán? Az átok fáján meghalt fattyú, ez a messiás? Kezdtek egyre nyugtalanabbak lenni, és kezdték megérteni, hogy ha Jézus a Krisztus, és ők ezt elfogadják, akkor az a zsidó Isten tiszteletnek majdnem teljes átalakulását magával fogja hozni, és úgy látták, hogy ez egyenlő lesz az identitásuknak majdnem a teljes elvesztésével. Meg is fogalmazták ezt a sejtésüket, illetve ez már nem is sejtés, hanem világosan megértették ezt. Tehát ezt tanúsítja a 13. versről, így vádolják Pált, ez a törvény ellen való Isten tiszteletre csábítja az embereket. És itt a törvénye nem a római törvényt értették, hanem az ő saját törvényüket, a Tórát. Ez az ember, mondják, Galliónak, egy Tóra ellenes Isten tiszteletre csábítja a zsidó, illetve zsidósággal kacérkodó pogány hallgatóit. És ez ellen akarták, hogy Gallió föllépjen. Nos, testvérek, Pál tényleg erre csábította az embereket. Arra csábította a hallgatóit, hogy értsék meg, zsidók, vagy zsidókkal szimpatizáló, vagy esetleg már közéjük belépett pogányok is, értsék meg, hogy a messiás megérkezett. És ez a messiás nem más, mint a názáreti Jézus. Erős érveléssel, hatékony érveléssel igyekezett meggyőzni a hallgatóit arról, hogy fogadják el Jézust a Krisztusnak, és imádják a Mesiást, kövessék őt. Nyilván azt is elmondta az apostol, hogy a Mesiásnak a követése nem jelenti a zsidó kultúrával és kegyességgel való tökéletes, teljes szakítást, de valószínűleg ezzel nem tudta megnyugtatni a hallgatóit. Nyilván arra is rámutatott, hogy a Tóra bizonyos részeinek vagy előírásainak elhagyása nem egyenlő az Istennek az elhagyásával, hiszen a Messiás, Krisztus és az Ótestamentum Istene egy és ugyanaz a személy. De valószínűleg ezzel sem sikerült megnyugtatni a hallgatóit, akik egyre inkább a zsidóság legfőbb ellenfelét kezdték sejteni Pálban és az egész üzenetében. Hát Pál nyilván mindezeket fölmérte, látta, értette, és mégis azt tanította nekik, hogy Jézus a Krisztus. Beteljesedtek a messiás ígéretek, fogadjátok el Jézust messiásnak, és kövessétek az ő akaratát. Akkor is, hogyha ez mély változásokat fog előidézni a kegyességetekben, az istentiszteletetekben, az egész kultúrátokban. Ez váltotta ki Pál és a korintusi zsidók közötti konfliktust. Nos, testvérek, ez az üzenet nem csekély és nem egy ilyen felszínes konfliktust szított. Vannak ilyen felszínes kis csetepaték az életben, de már kezdjük érezni, hogy ez a konfliktus, amiben itt bepillantást nyerünk, ez nem egy ilyen kis csetepaté, hanem ez egy nagyon mély, nagyon erős konfliktus helyzet. Jézus megmondta azt, hogy az ő neve, az ő evangéliuma, az tüzet fog okozni az emberek között. Meghasonlást fog szítani az emberek között. És látjuk, hogy ez tényleg így van. Mind a mai napig az a kereszténység, amelyik a zsidóságnak hirdeti, hogy Jézus, a názareti Jézus a Krisztus, és ezt fölvállalja, ezt bizonyítja előttük, az a zsidóság előtt mind a mai napig ellenfél. Csípőből ellenfél. Mert úgy érzik, hogy ez az ő hitük, és az ő egész kultúrájuk, ami egy évezredes kultúra, az ellen való támadás. Isten kegyelme az, hogy mégis voltak is, meg vannak is zsidók, látjuk itt a korintusi helyzetben is, hogy vannak mindig zsidó emberek, akik mégiscsak meghajolnak Jézus előtt, a názáreti előtt, és messiásként elfogadják, és imádják, és követik az ő akaratát. Nyilván ezek az emberek egy más stílusba kezdenek aztán Isten tiszteletet gyakorolni. Megváltozik az életük. Valódi keresztényekké lesznek. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusnak a hirdetése azonban nem csak a keresztények és a zsidók között okoz egy mély konfliktust, hanem bármelyik ideológia képviselőjével szembesítjük Jézust, ott is egy nagy konfliktus keletkezik. Ha hirdetjük, hogy Jézus a Krisztus, vagy Jézus a mindenségnek az Ura, az egyetlen üdvözítő, az egyetlen megváltó, a világmindenség mindenható Istene, akkor ez a pogányokat is zavarni fogja. Nagyon sokan a tiszta pogányok közül is ellenünk fognak fordulni. Hogyha ezt egy hindúnak hirdetjük, az is ellenünk fog. Ha egy mohamedánnak hirdetjük, az is ellenünk fog fordulni. Jézus Krisztusnak a szava teljes mértékben igaz, hogy ha mi hirdetjük őt, mint bibliai személyt, mint az Isten személyét, mint az egyetlen üdvözítőt, a világ szuverén uralkodát, és arra hívjuk az embereket, hogy imádják és kövessék őt, akkor ez súlyos konfliktusokhoz fog vezetni. Jézus szava teljesen igaz. Azért, hogyha testvérek, mi magunk is elkezdünk Jézusról úgy beszélni, hogy a Bibliában előttünk van, ha úgy kezdünk erről a beszélni, legyünk mi is fölkészülve arra, hogy akár az otthonunkban, akár a munkahelyünkön, akár lehet az egyházunkban is, de a világban mindenképpen konfliktusokba fogunk kerülni. Van, aki nem szereti a konfliktus helyzeteket, és ezért aztán azt a megbocsáthatatlan, vagy szinte megbocsáthatatlan bűnt követi elő, hogy Jézusról nem úgy beszél, hogy a Bibliában van, és elkezdi Jézust egy kicsit úgy átgyúrni, hogy ő elfogadhatóvá tenni a zsidók számára is, meg a mohamedánok számára, és meg mindenki számára. Ez azonban, testvérek, Jézusnak a meghamisítása, és egy hamis Jézust szül. Mi ne tegyük azt magunkféltésből, konfliktuskerülésből. Csak vállaljuk föl úgy, hogy Pál apostol is fölvállalta a Bibliának a Jézusát. A zsidók között azt hirdette, hogy ő a Krisztusotok, pogányok közé ment, ott meg azt hirdette, hogy ő a ti uratok. Nem a császár a ti kűriosotok, hanem ő a ti kűriosotok. És neki kell meghódolnotok, és az ő akaratát kell keresnitek, őt kell segítségül hívnotok, körülötte kell, hogy forogjon az életetek, és nem a császárotok körül. Ez ugyanolyan megbotránkoztató volt akkor is, mint ma is az embereknek. Vállaljuk föl azonban mégis, testvérek, az Úr Jézus Krisztust. Na, a konfliktusnak mi volt a kiváltó oka? Pálnak az üzenete, testvérek. Magyarul az evangélium. Jézus Krisztusról szóló tanítás. Ez volt. Persze mondhatnánk azt is, zárójelbe teszem pusztán, hogy az embereknek a hitetlensége volt a konfliktus kiváltó oka, mert azért ugrottak neki Pál apostolnak a korintusi zsidók, mert hogy nem akartak hinni ebben a Jézusban. Nem akarták elfogadni, hogy ő a Krisztus. Lehet mondani, hogy az ő hitetlenségük is oka, de ez mondjuk csak egy másodlagos ok. Hagyjuk most ezt. A fő kiváltó ok, testvérek, az, hogy világosan, egyértelműen elmondta nekik, hogy Jézus a nektek megígért messiás. Imádjátok őt, most már ne várjátok. Imádjátok, kövessétek. Kerül, amibe kerül, jár, amivel jár ez a dolog. A konfliktus azonnal kirobbant. És valószínűleg minden ma is megfigyelhető, és még Magyarországon is megfigyelhető zsidó és keresztény közötti konfliktusnak a legmélyén pontosan ez van, ez rejlik. Nézzük azt, testvérek, másodszor, hogy milyen formában jelentkezik ez a konfliktus. Először azt olvassuk az igében, hogy a zsidó emberek a zsinagógában meghallgatták az apostolt. Meghallgatták. De tűrték, ameddig tűrhették. Ameddig igazán meg nem értették, hogy miről beszél az apostol nekik. Aztán azonban a második lépés ez, hogy vitatni kezdték. Ellent mondtak Pálnak. Nyilván elfogadhatatlanak találták azt, hogy Jézus, akiről aztán már kiderült, hogy valami házasságon kívül született gyermek, magyarul ugye fattyú, hát hogy ő lenne a messiásuk? Hát azért ez ciki, ahogy a mai emberek mondják, ugye? Meg az is ciki, hogy ez az ő messiásuk, ez ráadásul a keresztfá halt meg, ami a zsidó tanítások szerint, az Ószövetség isteni igéi szerint, ez az átoknak a fája. Hát ez is ciki. Ilyen messiásunk van nekünk. Ellen mondtak Pálnak, megbotránkozva azon, amiket mondott nekik. Nyilván, hogy azt se könnyen vették be, hogy ez a messiásuk föltámadt a halálból. Mert nyilván ezt is elmondta nekik az apostol, de hát ezt is, hát ez is ciki. Meg hogy fölment a mennybe, és egyszer csak eltűnt a tanítványai elől. Milyen dolgok ezek? Testvérek, ha mi beszélünk Jézusról, lehet, hogy először meghallgatnak minket. Beszéljünk jól és világosan, egyértelműen a megváltónkról, a világmindenség urára. Hívjuk az embereket az ő imádására. De legyünk fölkészülve, hogy lehet egyszer csak eljön egy pont, és akkor velünk szembe fognak szállni. Vitába szállnak velünk. Hát úgy látjuk, testvérek, hogy a harmadik lépésben aztán, visszatérve Pál apostolhoz, a zsidók káromlásokat kezdtek szólni. Így mondja az így. Káromlásokat kezdtek szólni. Blaszfémia, ez van az eredeti szövegben. Isten káromlást kezdtek szólni, ami azt is jelentheti, hogy Pál apostolt mondták el mindennek, vagyis emberi méltóságában meggyalázták, de még inkább valószínű, hogy azt jelenti, hogy Jézust gyalázták ezek az emberek, akit Pál hirdetett nekik. Elkezdték gyalázni, minél inkább megértették, hogy el kellene hagyniuk részbe legalábbis Ábrahám, Izsák és Jákob vallását, elkezdték gyalázni ezt a Jézust, aki a messiás. Hát testvérek, erre mi is ugyancsak föl lehetünk készülve, mert ha mi hirdetjük, hogy Jézus a Krisztus, és hozzáhívunk embereket, akkor nem csak ellent mondanak majd nekünk, hanem lehet, hogy káromlásokat is szólnak fülünk hallatára. Lehet, hogy minket is meggyaláznak emberi mi voltunkba, de lehet, hogy azt is hallani fogjuk, hogy Jézust is megfosztják a dicsőségétől, Jézust is meggyalázzák, nagyságát a sárba tiporják. Ma testvérek, valahányszor mi beszélünk Jézusról tisztán és világosan, és valaki annak ellent mond, az Jézust káromolja. Mi azt mondjuk, hogy Jézus szűztől született. Mire ő azt mondja, a házasságon kívül született. Jézus gyalázása, blaszfémia. Ha az történik, testvérek, hogy kimondjuk, hogy Jézus áldozata a megváltó áldozat, és nincs szükség több áldozatra, mire azt mondják, hogy az nem megváltó áldozat, ez egy butaság, egy értelmetlenség, ez is blaszfémia. Kimondjuk, hogy Jézus bűntelen, mire ők azt mondják, nem, bűnös. Ez is Jézus nagyságának és tökéletességének a sárba tiprása. Azt mondjuk, hogy feltámadt a halálból, mire azt mondják, nem támad fel. Ez is blaszfémia. Nem csupán az a blaszfémia az Isten káromlás, testvérek, amikor valaki az Isten nevével vagy Jézus nevével káromkodik. Magyaroknak kiváló szokása, idézőjelbe téve. Hanem az a blaszfémia, testvérek, amikor Jézus nem ismerik el annak, akinek a Bibliába önmagát mondja. És ilyen értelemben akár még az is előfordul a testvérek, hogy én vagy mi magunk is Isten káromlást követünk el. Jézus káromlást követünk el. Nem csak az káromolhatja tehát Jézus, testvérek, aki fattyúnak mondja, vagy homoszexuálisok homoszexuálisnak mondják, vagy a feministák nőnek kiáltják ki, és Jézus Krisztaként emlegetik. Nem csak ők káromolják a Krisztust, hanem mi is káromolhatjuk. Ha nem ismerjük el őt annak, akinek a Bibliában mondja magát, és nem hajolunk meg előtte, és nem követjük őt. Ez is blaszfémia. Azt látjuk tehát, testvérek, hogy a konfliktus így dagadt, hogy visszatérjünk ehhez a korintusi helyzethez. Először meghallgatták, aztán elkezdtek vele vitatkozni, végül pedig elkezdték Pált is, de Jézus, inkább Jézusnak a méltóságát, a dicsőségét a sárba tiporni. Hát testvérek, ha mi beszélünk Jézusról, mi is hasonlót fogunk átélni. Figyeljük aztán, testvérek, harmadszor, hogy hogyan záródik le a zsinagógai konfliktus. Láttuk, hogy mi váltotta ki, látjuk, hogy hogy bontakozott ki ez a konfliktus. Most nézzük, hogy hogy záródik le a zsinagógai konfliktus. Először is azt tűnik fel nekünk, testvérek, hogy úgy tűnik, mintha Pál teljesen jól viselné ezt a konfliktust. Tehát ez egy figyelemre méltó dolog. Ez a keresztény ember, ez el tudta viselni a konfliktust. Van, aki nem tudja elviselni. Sokszor én sem tudom, de valószínűleg mi is így vagyunk. Nagyon nehezen viseljük el az evangélium hirdetőinek a konfliktus helyzetét. Sokan azt gondolják eleve, hogy Jézusért konfliktusba kerülni, az evangéliumé konfliktus helyzetbe kerül, az már eleve valami rossz dolog. Már eleve egy megvetendő, kerülendő dolog. Ez nem így van, testvérek. Akár ki hirdette Jézust igazán, az embereknek konfliktusba került. Ez elkerülhetetlen. Jézus meg is mondta, hogy így lesz, így is van. Ezt meg kell tanulnunk, testvérek, iskolába, itthon, egyházba, mindenhol elviselni. Bizonyságot teszünk, követjük, ütközés jön. Azonban Pálnál nem csak ez tűnik fel nekünk, testvérek, hanem a magatartásában az is feltűnik, hogy egyszer csak a ruháját vagy, hát kirázza, vagy így lerázza a ruháját, valószínűleg inkább lerázza a ruháját, és egy jelentős kifejezést mond. Azt mondja az embereknek, véretek a fejetekre. Véretek a fejetekre. Azt jelenti ez, hogy mostantól kezdve a hitetlenségetek, a Jézussal szembeni hitetlenségetek minden következményéért, ami itt a földön vagy utána ér benneteket, emiatt ti vagytok a felelősek. Ti vagytok a felelősek. Én tiszta vagyok, teszi hozzá. Én tiszta vagyok, vagyis az én kezem tiszta a véretektől. Életetekért a továbbiakban nem vagyok felelős az Isten előtt. Eddig én voltam a felelős. Eddig eleget is tettem a feladatomnak. Tiszta és nyugodt a lelkiismeretem. Elmondtam nektek, hogy Jézus, a názareti Jézus a Krisztusunk. Hívtalak benneteket, hogy imádjátok őt. Kerül, amibe kerül. Kövessétek a Messiást. Mostantól kezdve leteszem a felelősséget. Értetek, nem vagyok továbbiakba felelős. Hanem ti vagytok a felelősek saját magatokért. Hát testvérek, ez egy prófétai magatartás. Pál apostol azt csinálja, amit az ige mond. Ezékiel könyvében olvassuk, hogy Isten azt mondja a prófétának, hogy te rád bízom az én igéimet, menj el és mondd el a népemnek, és hogyha elmondtad és nem hallgatnak rád, akkor a vérükért, az életükért őket kérem számon. Ha viszont azt mered csinálni, hogy te neked mondok valamit, és te nem mondod el nekik, akkor az ők elkárhoznak, elvesznek, ítélet éri utol őket, de tőled fogom őket számon kérni. Téged tekintelek felelősnek az ő pusztulásukért. Ezékiel el is ment, aztán el is mondta mindazt, amit az Úr rábízott. Akármilyen kemény volt az az üzenet. Maga az Úr Jézus Krisztus is mondta ugyanezt a tanítványainak. Megmondta nekik, csak egy másik képpel élt, hogyha elmentek majd valahova, és ott nem fogadnak be benneteket, és nem hallgatnak meg titeket, amikor rólam bizonyságot tesztek, tehát ha nem fogadnak be, és nem hallgatnak meg benneteket, menjetek ki azokról a helyekről, és úgy menjetek ki onnan, hogy a lábatokról leveritek annak a helyiségnek a porát. És azt mondta ehhez, Sodomának és Gomorának a földje nagyobb irgalmasságra számíthat az ítélet napján, mint ezek a helységek. Tehát testvérek, erre a magatartásra az Ószövetség is, de Jézus is felhatalmazta a Pált. Nehogy valaki azt mondja, hogy milyen szeretetlen ez a Pál. Ó, milyen szeretetlen. Kirázta, áttette a felelősséget a vállukra. Nem vállalja tovább a felelősséget. Milyen intoleráns Pál. Testvérek, nem intoleráns, és nem vesz magára semmiféle bűnt, hanem azt csinálja, amit csinálnia kell. Vannak ilyen pillanatok, testvérek, amikor nekünk is, amikor bizonyságot teszünk, érzékelni is kell ezeket a pillanatokat, beszélünk Jézusról, tűrjük a konfliktust, tűrjük, ameddig mi is tűrhetjük, de aztán utána egyszer csak Isten lelke érzékelteti velünk, hogy most már be kell fejeznünk a bizonyságtételt. És lehet, hogy nem csak úgy kellene befejezni, hogy sokszor befejezzük, hogy elhallgatunk, hanem úgy kellene befejezni, hogy Pál is befejezi. Csak ma ezt már nem értik az emberek, hogy hiába rázzuk le a ruhánkat, vagy hiába csapkodjuk le a port a lábunkra, ezt ők nem értik ezt a jelbeszédet. De azért valahogy csak kellene a tudtukra hozni a hallgatóinknak, hogy mi elmondtuk, amit Isten ránk bízott. És mostantól kezdve minden gyászos következményére, ami bekövetkezik Jézus elutasítása miatt, ők a felelősek. Teljes egészében. Senki más nem okolhatnak. Se minket, se az Istent, se a sátánt, senkit. Csak saját magukat. Valahogy testvérek, lehet, hogy nekem is ezt kellene itt is bizonyságot tenni ilyen formába, bár én nem megyek innen ki, nem verem le a lábamat, és nem rázom le a ruhámat, de azért azt mondom a testvéreknek, hogy a Jézus Krisztus üzenetének a hallgatása és az elutasítása az következményekkel jár. Súlyos következményekkel jár. Az életünkben már itt a Földön, de aztán a halálunk után még súlyosabb következményekkel jár. És olyan következmények jönnek, olyan negatív következmények jönnek, amikért a felelősséget nem a lelkész, nem a presbitérium, nem az Isten hordozza, hanem mi magunk fogjuk hordozni. Sőt, már most is mi hordozzuk. Az Isten bennünket kér számon azért, hogy hogy viszonyulunk Jézushoz, és hogy nem. Nos, testvérek, a harmadik, amit megfigyelünk Pál apostolnál, hogy nem csak tűri a konfliktust, nem csak lerázza a ruháját, és ráteszi a felelősséget a továbbiakba az emberekre, hanem azt mondja nekik, mostantól kezdve a pogányokhoz megyek. Tudnunk kell, testvérek, hogy abban az időben a zsidók roppant büszkék voltak arra, hogy ők az Isten népe, ők az Isten választottjai, az Isten is a mi nyelvünket beszéli, a többi népeket csak egyszerűen gólyoknak nevezték, azok a pogányok. És aztán testvérek, döbbenetes dolog, hogy Pál azt mondja neki, hogy most én azokhoz megyek, akiket ti lenéztek, akiket megvettek, akikkel nem törődtök. Ez már eleve egy nagyon rossz pont volt a zsidó testvéreknél. Oda megyek, akiket ti lenéztek. Azzal aztán végképp kezdte magát elásni az apostol, hogy tényleg kiment onnan, és a zsinagóga tőszomszédságában levő házba ment be, és gondoljuk ezt el, a tőszomszédságban levő házba ment be, és ott kezdte el hirdetni, hogy Jézus a Krisztus, illetve Jézus a világ mindenség ura. Ott kezdte hirdetni az evangéliumot. Hát amivel aztán valószínűleg teljesen végképp elásta magát, az az volt, hogy sokan hittek neki. És egy csomó emberről olvassuk, hogy ment oda, sőt a zsinagógának az egyik vezetője, hanem a legfőbb vezetője, Kriszpusz, az egész ház népével együtt elfogadta Jézust Krisztus gyanánt, és hitt ő benne. Keresztjénné lett. Testvérek, az ember, ha nem hallgatják tovább valahol, mind a mai napig, fogja magát, és elmegy egy másik helyre. El kell mennünk. Egy ember nem hallgat, káromlásokat szól. Elfordulunk tőle, rátesszük a felelősséget, és elmegyünk egy másikhoz. Akkor arra megyünk, amerre az Úr enged bennünket. Lehet, hogy a tőszomszédságba kell menni. Tehát Pál apostol testvérek ilyen módon viselkedett ebben a konfliktus helyzetben. Nézzük azonban azt is, testvérek, mert egy néhány gondolatot erre is érdemes rászállni, hogy a konfliktus után mi jött, mi következett. Mikor kimegy a zsinagógából, egy dolgot mindjárt olvasunk a 8. versben, hogy Pált az Úr megáldotta. Mert hitt a Kriszpusz, az egész a zsinagóga feje, az egész ház népével együtt, de nem csak ő hitt, hanem sokan hittek. Sokan hittek még. Tehát Isten, hogy így mondjam, megáldotta ezt a magatartást. Megáldotta azt az ígét, amit Pál apostol hirdetett. Emberek fordultak a Krisztushoz. Zsidók is, pogányok is. Egy ébredés támadt, amiből aztán kijött a korintusi gyülekezet, keresztjén hívő gyülekezet. Tehát Isten megáldotta az apostolt minden ellenségeskedés és konfliktus dacára. Aztán azt is olvassuk, testvérek, hogy már ez egészen különös nekünk, hogy Pál apostol elfogta a félelem. Hát itt mondhatnánk azt is, hogy a zsidóknak a ténykedését kezdte sejteni, már ismerte a saját kollégáit, és tudta, hogy mit fognak most csinálni körülbelül, mibe törik a fejüket. Tudta, hogy az életére fognak törni, mint ahogy eddig is tették, ezután is tették. Tehát egyszerűen egy ilyen halál, valószínűleg egy halálfélelem kerítette őt a hatalmába. És akkor az Úr mellé állt. Ezt olvassuk, hogy az Úr mellé állt egy éjszakai látomásban, és egy drága bátorítást mondott neki. Ne félj, mondja neki, én veled vagyok. Sok népen van ebben a városban. Itt emberek fognak Jézushoz térni általad. Megtérnek általad. Ne félj, szólj és ne hallgass. És aztán csodálatos dolog, testvérek, hogy ez az apostol, hogy megbátorodik ebben ettől az isteni szótól. És megint megy, és megint szólja a Krisztust. Justusnak a házában. Tehát testvérek, velünk is bizony előfordulhat, hogy miközben áldást kapunk a szolgálatunkra, és emberek fordulnak talán körülöttünk Jézus Krisztus felé, és fogadják el őt uruknak, lehet, hogy közben elkezdünk mi magunk is félni. Nem tudjuk talán, hogy mitől, de valami félelem, valami szorongás fogja el a lelkünket. Nem baj, az Úr mellénk áll, és azt mondja, megtámadtattál áldások ellenére, megtámadtattál, de ne félj, szólj és tovább, és ne hallgass a Krisztusról. Tehát ilyen helyzetbe, ilyen áldott helyzetbe, de ugyanakkor félelmes helyzetbe is került az apostol egy konfliktus után. Végül, testvérek, az egész konfliktusnak a végkifejlete az lett, hogy a zsidók ugyan egy időre megnyugodtak, de aztán egyfolytában mégiscsak keresték, kutatták ott, hogy Pál apostolt hogy tudnák végleg elnémítani. És aztán azt találjuk, hogy a városba egy új konzul, prokonzul jött. Azt úgy hívták, hogy Gallió, Szenekának volt a testvére, egyébként Néró nevelőjének a testvére. Ez lett Akhája tartománynak, provinciának a kormányzója. És amikor ez a kormányzó odajött, akkor szinte a zsidók új lehetőséget láttak megnyílni arra, hogy most akkor az ő segítségével Pál apostolt és az egész Jézusról szóló tanítást elnémítjük. És akkor pontosan ezt csinálják, testvérek. A 12.-13. versben olvassuk, hogy mikor Akhája lett Akhája tisztartója, a zsidók egy akarattal rárohantak Pálra, és elvitték őt a törvényszék elé. Csodálatos ez az egység egyébként, ami hirtelen kialakult közöttük. Megragadják Pál apostolt, és oda viszik a Bema elé, a római városokban volt egy nagy tér, ott állt egy nagy emelvény, és azon volt egy szék, az ítélőszék, a Bema, és a bíró, a prokonzul oda ült ki, és onda hoztak elé a peres ügyeket, peres dolgokat, és ott intézkedett, ott hozott ítéleteket. Hát oda viszik Pál apostolt, és aztán előadják a vádjukat, amit már említettünk, hogy ez egy új Isten tiszteletet tanít, egy Tóra ellenes Isten tiszteletre csábítja az embereket. Gallió meghallgatja őket, aztán utána látjuk a magatartását. Azt mondja nekik, hogy én a ti dolgaitokkal, vallási belvitáitokkal nem fogok foglalkozni. Neki egyébként, mint római prokonzulnak, ez is volt a törvény, tehát ő nem avatkozhatott bele ilyen vallási kérdésekbe, de nem is akart beleavatkozni. Ti magatok döntsétek el ezt az ügyet magatok között, mondja a zsidóknak, és elűzi, elzavarja őket a törvényszék elől. Tehát testvérek, azt látjuk, hogy a Gallió igazán nem foglalkozik a zsidóknak ezzel az ügyével, és átlátja egy pillanat alatt, hogy ezek azért jönnek most ide, azért rángatják ide ezt a másik társukat, mert velem akarják őt elítéltetni. Velem akarják őt lehet megöletni, vagy kitoloncoltatni a városból, én ehhez nekem semmi közöm nincsen, mondja Gallió. Most, hogy ez jó volt, vagy nem volt jó magatartás, azt mindenki döntse, most ebben ne menjünk bele. De az biztos, testvérek, hogy amit Isten megígért Pál apostolnak, hogy tudnélik, nem támadnak rád, illetve nem tudnak téged tönkretenni, és a munkádat a városban nem tudják megakadályozni, ez így lett. Az Úr megvédte a szolgáját. Annak a konfliktusnak ott aztán az lett a végkifejlete ott a Gallió előtt, hogy a Biblia szerint a jelenlévők megragadták Szosztenészt, valószínűleg Krisztus utódja volt ez a zsinagóga élén, megragadták a zsinagóga vezető zsidó embert, az ott lévő emberek, valószínűleg, hogy ezek a pogányok lehettek, akik hirtelen az antiszemita érzéseiket kiélhették, látták, hogy Gallió nem törődik az egész üggyel, és rárohantak Gallióra, és jól elverték. Hát nyilván ez sem volt egy tiszta és jó magatartás, és ez is egy elítélendő dolog, de hát végül aztán így csendesedett le az egész ügy. Pál apostol pedig az egész tűzből, hogy így mondjam, az egész konfliktusból teljes békességgel jön ki. Azt olvassuk, hogy aztán elmegy Efézusba, és ott folytatja az igehirdetés szolgálatát, viszont Korintusban ott maradt egy hívő gyülekezet. Ott maradt egy hívő gyülekezet. Látjuk, hogy ez a gyülekezet, testvérek, nem született meg konfliktusok nélkül. Mégpedig súlyos, mély konfliktusok nélkül. Mind a mai napig így van, hogy ahol mi az evangéliumot kezdjük hirdetni, ahogy Jézusról igazán beszélünk, legyünk fölkészülve arra, hogy akár hol vagyunk, nehéz helyzetekbe fogunk kerülni. Vagy zsidók részéről, vagy más egyéb vallású, vagy ideológiát valló emberek részéről, de összetűzésbe fogunk velük kerülni. Ebben a konfliktus helyzetben meg kell tanulnunk Isten szerint való módon türelemmel viselkedni, de azt is meg kell tanulnunk, hogy mikor kell elhallgatnunk, mikor kell a felelősséget a vállukra tenni, mikor kell másokhoz fordulni. Aztán megtapasztaljuk, hogy az Úr megáld bennünket, mert megáld, velünk van, megvédelmez bennünket, és nem engedi, hogy nekünk ártsanak a mi ellenségeink. Legyünk bátrak, és hirdessük Jézust úgy, ahogy a Szentírásban előttünk van. Amen. Imádkozzunk, testvérek! Úr Jézus Krisztus, köszönjük te néked, hogy megjelentél ezen a földön, és tudhatjuk, hogy te vagy a zsidóknak megígért messiás, aki azonban nem csak az ő üdvözítőjük vagy, hanem a miénk is. Zsidóknak és pogányoknak üdvözítője, sőt, olyas valaki, aki zsidókat és pogányokat is egy testbe, az ő népébe, az eklézsiába egyesít. Kérünk téged arra, hogy segítsél bennünket is, hogy amikor veled szembesülünk, akkor meghajolhassunk előtted, imádjunk téged, mint nem a mi messiásunkat, de mégis a mi üdvözítőnket. Imádjunk téged, mint a világ mindenségnek az urát, aki meghaltál és föltámadtál a halálból értünk. Segíts, hogy a te követőid lehessünk mindnyájan. És abban is segíts nekünk, Urunk, hogy ne csak követőid legyünk, hanem bizonyságtevőid is. Add a szívünkbe azt a tüzet, amivel Pál apostol járta az akkori világot és beszélt mindenhol te rólad. Vállalva a konfliktusokat, vállalva a nehéz helyzeteket, mégis megtapasztalva eközben, hogy te megáldod és megbátorítod őt. Ó, Úrunk, hadd éljük át ezt mi magunk is azon a helyen, ahova minket állítottál, vagy ahova elküldesz. Köszönjük te néked azt, hogy te ismered a tieid konfliktus helyzeteit. Nem hagyod őket magukra. Velük vagy. Hadd számítsunk a te jelenlétedre, s hadd halljuk most a te szádból azt az ígét, hogy ne félj, mert én veled vagyok. Nem árthatnak te néked. Köszönjük néked, Úrunk, hogy ma is tanítottál minket, és kérünk téged, hogy könyörüljél meg körülöttünk lévő pogány és zsidó embereken is. Segíts, hogy bizonyságot tudjunk nekik tenni arról, hogy te vagy a Krisztus, te vagy az Úr. Tégy minket bátor bizonyságtevőid ebben a világban. Imádkozunk hozzád még egyszer a gyászoló testvérekért, akik az elmúlt héten búcsúztak kedves szerettüktől, akár édesanyjuktól, akár testvérüktől, akár kedves szeretett férjüktől, vagy az édesapától, nagypapától. Kérünk téged arra, hogy állj a gyászolók mellé, és vigasztaló hatalmadat és szeretetedet hadd éljék át ők is. Imádkozunk hozzád, hogy áld meg a mi népünket, egész országunkat, és adjál itt ebbe a népbe felébredést a bűnből, az Isten káromlásból, a Krisztus káromlásból, te vezest ki ezt a népet. A Krisztus tisztelet, az Isten imádatnak világos mezőire, az áldás helyére. Kérünk, munkálkodj a mi népünk tagjaiba mindenhol. Köszönjük néked, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden emberi értelmet, elgondolást felülmúl, töltse be a szíveteket, egész életeteket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdettem a testvéreknek, hogy az elmúlt héten két temetésünk volt. Hétfőn, január 19-én 13 órakor a Dugonics temetőben búcsúztunk özvegy Körmendi Sándornétól, született Cirbus Margittól, aki 1922-ben Nagymajláton született, és január 1-én halt meg. Búcsúztak tőle a kedves családtagjai. Isten vigasztalását kívánjuk az egész itt maradt családnak, rokonságnak. A másik temetésünk szerdán volt, 21-én, 11 órakor búcsúztunk a Hartai Református templomból dr. Hamar Péter lelkipásztor testvérünktől. Az ő személyhez mi különösképpen is kötődtünk, tekintettel arra, hogy gyülekezetünknek is volt egy ideig vezető lelkipásztora. Ismertük, szerettük, itt volt közöttünk, hallgattuk a szolgálatát, kezéből vettük az úrvacsorai jegyeket. Néhány gondolatot hadd mondjak el róla, illetve rá emlékezve. Bécsben született 1915-ben. Édesapja tábori lelkész volt, aki 44 évig szolgált Hartán. Tehát Péter bátyánk lelkész családba született. Már fiatalon lelkipásztor akart lenni. Teológiát Budapesten elvégezte. Aztán Pécsett jogi diplomát, majd Kecskeméten pedagógusi oklevelet szerzett. Több nyelven beszélt, német, angol, magyar tanár volt, szerette a zenét, az éneklést, a kántorizálást. Erzsike nénivel 61 évvel ezelőtt kötöttek házasságot. 61 évig élhettek boldog házasságban, és törekedett Péter bátyánk hűséges férj és édesapa lenni, aki feleségével együtt igei szellemben nevelte gyermekeit. Két gyermekkel ajándékozta meg őket Isten. Saját kegyességét, megváltó urával való kapcsolatát rendszeresen gyakorolta. Tudjuk, hogy feleségével együtt olvasott igét, együtt imádkozott, egészen addig, amíg erre lehetősége volt. 49 évet töltött lelkipásztori szolgálatban. Legfontosabb szolgálati helyei 22 évig Hartán szolgált, majd 18 évig Budapest csepeli gyülekezetben. Nyugdíjasként is szolgált Balatonalmádiban, ahol a nyarakat töltötte, és szolgált aztán Hódmezővásárhelyen, és nyilván itt közöttünk a Szeged-Újszegedi gyülekezetben is. Ige szolgálatai, Krisztus központú ige hirdetések, ige magyarázatok voltak. Szolgálatait mindenkor nagy lelkiismeretességgel és példaadó módon végezte. Szorgalmas munkáját Isten áldása kísérte, ezért a szolgálati helyein nem csak a gyülekezeti épületek újultak meg, és nem csak létszámukban gyarapodtak az egyházközségek, hanem a gyülekezetek tagjai belső lelkiképpen is áldást kaptak általa. Jellemzője volt egy egészséges életszeretet. Az utolsó nyáron még szőlőt ültetett, amit aztán nagy lelkiismeretességgel gondozott is. Kerékpározott, úszott egészen a legutóbbi időkig. Másik jellemzője a rendszeretet volt, ami megmutatkozott naplóvezetésében, ige tanulmányozásában és egész környezetében. Mi emlékszünk a vidámságára és az őszinteségére is. Január 16-án hunyt el Szegeden, és Ravatalánnál, a Hartai Református templomban a római levél 5. részének 8. verse alapján szólt az ige hirdetés. Az Isten pedig a hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. Az ige hirdetésben elhangzott, hogy olyan ember volt, akit szeretett az Úr, olyan ember volt, aki szerette megváltóját, és olyan ember volt, akinek élete azt hirdette, nekünk is szeressétek az Úr Jézus Krisztust. A dicsőséges feltámadásnak és a boldog viszontlátásnak a reménységével búcsúztunk el tőle. Mindazok, akik ismerték és szerették őt. Akik Istent szeretik, minden javukra van. Még a halál is. Isten vigasztalását kívánjuk az itt maradt kedves Erzsike néninek, a gyermekeknek, Juditnak, dr. Csészabó Andrásné, Hamar Judit testvérünknek, férjének, Csészabó Andrásnak, az unokáknak, akiket szinte mindnyáján ismerhetünk, és a család többi tagjainak is. Hirdetem a testvéreknek a továbbiakban azt, hogy a Csészabó család megkért arra, hogy a részvétnyilvánításokat itt az ő nevükben is köszönjem meg, ezért ezt a kérésüket most továbbadom a testvéreknek, szeretettel köszönik mindazt a szeretetet, vigasztalást, melléjük állást, amit megtapasztalhattak ezekben a napokban. Következő programunk, a jövő heti programok a szokásos rendben lesznek megtartva, ifjúsági óra, bibliaóra, énekkar, kisifi, imaóra, mind a megszokott időben meglesznek, ha Isten is éltet bennünket. Egy 2 hét múlva következő programunk február 7-én itt lenne nálunk a szegedi presbitereknek egy találkozója. Szombati nap, és délelőtt 9 órakor lenne ez a találkozó. A presbiter testvérekkel ezt még szeretném majd egy kicsit részletesebben is megbeszélni. Hogyha van egy kis idejük, akkor maradjanak itt az Isten tisztelet után. Tehát ez február 7-én szombaton délelőtt 9 órakor lenne. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Kedves testvéreim, a záró énekünket keressük elő, a 393. énekünket, és válaszolva Isten igéjének a tanítására énekeljük el mindkét versével. 393. énekünk így kezdődik: ne csüggedj el, kicsin sereg, ha rád zúdul vad ellened. Utána pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük el.